Üdvözlöm a Paraméter választások előtti beszélgetés sorozatának nézőit, Juhász László vagyok. Műsorainkban szlovákiai pártok magyar képviselőjelöltjeit faggatjuk eddigi munkájukról és jövőbeli terveikről. Mai vendégünk Rigó Konrád, a Híd párt korábbi kulturális államtitkára, a Modrý Híd listáján a 4-es számú jelölt. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Kerestem a fotóját a párt honlapján, Mikulás Zurinda és Solymos László mellett, de nem volt rajta a közös képen, lemaradt a fényképezkedésről?
Nem tudom, mire gondolt, tehát, hogy két honlapunk van, egyik a Modrý SK, a másik pedig ugye a Most Híd SK, mert ez két párt a választásokon indul közösen egy választási listával, úgyhogy a Híd megtartja azért identitását.
A közös fényképezkedésből lehet, hogy kimarad, de a közös munkából nem akar kimaradni. A párt esélyegyenlőségi team leaderje, ha jól olvastam. Ez mit jelent valójában?
Hát ez azt jelenti, hogy a 3-4 csoportra osztottuk úgymond a programpontokat, és egy bizonyos ilyen tematizált körökbe foglaltuk őket. Ez azt jelenti, hogy ide tartoznak természetesen a nemzetiségi jogok, ide tartoznak a további kisebbségek jogai, ide tartoznak a női jogok, és ide tartoznak minden olyan programpontunk, ami az esélyegyenlőséggel kapcsolatos.
Ha már az esélyegyenlőséget említjük, hogy látja, ugyanolyan eséllyel indul a Kékek Híd listájának 4. helyéről, mint a Szövetség listájának 5. helyéről indult volna?
Én úgy gondolom, hogy ez most már egy eléggé irreleváns kérdés, mert ami volt, az elmúlt, és tulajdonképpen a jövőbe kell tekinteni. Hát ez egy ilyen történés az elmúlt fél évben. Nem örülök neki, hogy ez történt. Nagyon-nagyon sok energiánk és munkánk volt a szövetségben. Személy szerint nekem például temérdek, időm, egyeztetésem, kompromisszumkötés volt ebben benne, hogy elindítsuk azt a pártot. Azt, hogy végül bennünket onnan kiszorítottak, ez egy nagyon rossz lépés, én akkor is ezt mondtam. Viszont a jövőbe kell tekinteni. Én úgy gondolom, hogy a szlovákiai magyar politikát egy kicsit újra definiálja ez a jelenlegi történés is. Azt gondolom, hogy az etnikai politizálás ideje Szlovákiában lejárt, de ez nem most járt le, ez 2010-ben járt le, csak most fogjuk ezt Isten igazából tudatosítani. Az azt jelenti, hogy most már olyan pártok tudnak majd sikerrel szerepelni a parlamenti választásokon, akik mondjuk természetesen prioritásként a szlovákiai magyar kisebbséget szólítják meg, de csatlakoznak valamilyen ideológia, vagy valamilyen világnézet, vagy valamilyen téma alapján egy másik párthoz, egy többségi körből érkező párthoz, és így próbálnak sikert elérni. Én úgy gondolom, hogy ezt a Híd most nagyon jól megmutatja, hogy lehet olyan partnereket találni még a választások előtt is, akik komolyan veszik a mi programunkat is, ezért a Kék Híd választási programjában egy nagyon komoly részt szánunk épp a magyar kisebbség kérdéskörének.
Mielőtt erre rátérnénk, még azért egy picit maradjunk a múltban. Voltak olyan hetek, vagy akár hónapok is, amikor tényleg optimista volt, és úgy látta, vagy úgy érezte, hogy egy húron fognak tudni pendülni az MKP-val és az összefogással?
Én az elején nagyon optimista voltam. Tehát amikor 2020-ban Solymos László azzal hirdette meg, úgymond, az elnökségét a Hídon belül, hogy ő szeretne egy ilyen pártegyesítést véghez vinni, akkor én ebben nagyon bíztam. Én úgy gondoltam, hogy újra definiálva, úgymond az etnikai politizálást, értve az alatt, hogy azok, akik becsatlakoznak ebbe a nagy közös pártba, azok megtartják identitásukat, egymás véleményét tiszteljük, meghallgatjuk, és nem félünk kimondani azt, hogy a sokszínűség az erősít bennünket, hogy ezzel tényleg lehet a szlovákiai magyar téren egy olyan intézményt létrehozni, ami nem csak egy párt, hanem egy társadalmi képviseletet is tud adni a szlovákiai magyaroknak. Úgyhogy az elején tulajdonképpen jó is volt az együttműködés, és hát aztán sajnos az MKP képtelen elfogadni más véleményt, mint a sajátja, és ennek láthatták élőben a nézők is, illetve az újságolvasók is az egyes mérföldköveit.
egyéneken bukott meg ez az egész?
Hát, mint mindent, tehát a politikai pártokat is egyének alkotják, az azt jelenti, hogy mindig az emberek döntése az, ami valahova elvezet bennünket.
Mik voltak a legnagyobb különbségek, a legnagyobb töréspontok az egyes platformokon belül?
Én nem igazán szeretnék ezekhez visszatérni, konkrétan az olvasók szerintem ezt a hírekből le tudták követni az alatt a két év alatt.
Gyimesi Györgyről is beszélnünk kell. Nem lett volna, hogy mondjam, érdemesebb lenyelni ezt a gyimesi békát és maradni? Vagy most úgy érzi, hogy jobb helyzetben vannak a híd politikusai, mint a szövetségben voltak?
Szerintem a kérdést nem így kell feltenni. Szerintem a kérdést úgy kell feltenni, hogy milyen értékeket képviselünk, és mi az, amit szeretnénk kínálatként úgymond az emberek elé tárni, milyen világot képzelünk el magunknak. És egy ilyen világban egy mérhetetlenül szélsőségesen nyilatkozó és egy olyan politikát folytató politikai párt vagy politikus, amit képvisel például a nevezett ex-parlamenti képviselő, az egész egyszerűen nem fér bele az én világomba, nem fér bele abba a világba, amit a hidas politikusok magukénak gondolnak. Úgyhogy ezt szerintem így kell nézni.
Amikor a vége felé már úgy érezte, hogy ott kell hagynia a szövetséget, akkor miért nem tette ezt meg Rigó Konrádként? Miért vitte magával a többi hidast is? Vagy ez nem így volt egyáltalán, és rosszul látom ezt a dolgot?
Hát azért távol álljon tőlem az, hogy úgy nyilatkozzak, hogy én voltam egy szemében az a meghatározó ember, aki eldöntötte, hogy a híd távozik, azután, miután az MKP úgy döntötte, hogy döntött. Itt tulajdonképpen egy kollektív döntés született, tehát hogy volt a hídnak egy kongresszusa, amelyik leült, végig vette ezt a dolgot, és döntött. És ez a döntés ez úgy szólt, hogy távozik a híd a szövetségből azért, mert semennyire nem vették figyelembe a nézőpontunkat, semennyire nem vették figyelembe azt, hogy mit szeretnénk, és egész egyszerűen azért, mert láttuk, hogy azzal, hogy Gyimesi érkezik, az nem egy emberről szól, hanem az egy politikai irányvonal módosításáról szól, tehát egy egyértelműen nacionalista, egy egyértelműen radikális irányt fog venni az a párt, amit mi alapítottunk, és ahhoz mi természetesen nem adhattuk a nevünket, nem járulhattunk hozzá, mert mi nem vagyunk egy olyan társaság, ami úgy gondolja, hogy a szlovákiai magyar politikának radikálisan és nacionálisan kell megfogalmazni önmagát.
Ő azt mondta, hogy kollektív döntés született, de hát nem minden hidas hagyta ott a szövetséget, tehát akkor ez a döntés mégsem volt annyira kollektív.
A döntés az kollektív, tehát hogy
csak ha a távozás azt veszem, nem volt
a távozás kollektív. Nem, így van, de hát azt tett önképpen, hogyha belegondol, az, hogy vannak, akik azt mondják, hogy távozunk, vannak, akik pedig azt mondják, hogy nem, ez szerintem egy szintén egy teljesen emberi dolog. Tulajdonképpen két járási szervezet gondolta azt, hogy ők mégis maradnak. Az egyik a Királyhelmeci, a másik pedig a Rimaszombati, az egyikből választották ki később az országos tanács elnökét, a másikból pedig a híd platform elnökét.
Ha már az országos tanács elnökét említi, Pandi Péternek hívják a híd platform tagját. Szerinte a Gyimesi ügy csak ürügy volt a kilépésre, és egy előre megírt forgatókönyv szerint történt mindez. Mi erről a véleménye?
Hát Pandi Péter ott volt az összes ilyen találkozón, mert Pandi Pétert beemeltük még a híd párt elnökségébe is, úgyhogy tőle kell megkérdezni, hogy ezeket ő miért állítja. Nem így történt, de én úgy gondolom, hogy ma már jól látható, hogy az, amitől mi akkor tartottunk, és amire mi felhívtuk a figyelmet, ez a radikalizálódás, amiről az előbb beszéltem, ez valójában valósággá vált, ha ma valaki megnézi és egymás mellé teszi a szövetség és mondjuk a Republika párt, vagy a szövetség és a Smer párt kijelentéseit, akkor tulajdonképpen annyi a különbség, hogy az egyiket szlovákul, a másikat pedig magyarul írták. és ehhez mi nem asszisztálunk. A Kék Híd, illetve a Híd maga egy pro-európai párt, amelyik az emberi jogokat tiszteli, amelyik a kisebbségi ügyeket együttműködésben akarja és tudja átvinni. És erre szerintem nagyon jó igazolás az, hogy az elmúlt 10 évben milyen eredményeket értünk el, akárcsak a kultúra területén, vagy az oktatás
területén. Erre mindjárt rátérünk, de ön a Republikához hasonlította a tényleg ennyire radikalizálódik a szövetség ön szerint?
Én szerintem ez teljesen egyértelmű, de nem kell, hogy mondjam, tehát ezzel nem vádolom őket, ez egy tényegállapítás, és
Vagy az ön véleménye?
Természetesen, hát én mondom, tehát hogy ez az én véleményem. De amúgy, hogyha megnézi, hogy mi történik, vagy megnézi annak a pártnak a nyilatkozatait, akkor amikor valaki nem határolódik el mondjuk a Republikától, és erre még mondjuk rá is mutat, mint egy volt interjúban a párt egyik képviselőjelöltje, akkor az azért azt jelenti, hogy bizony, ha nem határolódom el, sőt, felhívom a figyelmet arra, hogy nem határolódom el valakitől, akkor az azt jelenti, hogy el tudom vele képzelni a közös munkát, és hasonlóan gondolkodom, mint ő.
Térjünk rá a Modri Híd pártra, amely a felmérések szerint 1-2%-os népszerűségnek örvendít 2 héttel a választások előtt. Nem lenne okosabb visszalépni valamelyik másik párt javára?
Ez a kérdés, ez egy központi kérdés ennél a választásnál. Az igazság, hogy Szlovákiában nem olyan választási harcokat, vagy hogy mondjam, küzdelmet élünk meg idestova 20 éve, amikor a jobb oldal, a bal oldallal, a konzervatívok, a liberálisokkal vitáznak azon, hogy képzelnek el, és milyen jövőt az országnak, hogy mondjuk egy neoliberális gazdaságpolitikát, vagy egy sokkal konzervatívabb, vagy akár egy szociáldemokrata politikát képzelnek el az itt lakó embereknek, hanem az egész mindig valahogy egy ilyen civilizációs küzdelemmé alakul, amikor valójában arról szól, hogy ez az ország, ez most merre tart, és hogy határozzuk meg alapjaiban. És tulajdonképpen egy ilyen végveszély és ilyen vérzivataros időket gondolunk magunk elé, amikor a választások jönnek. Én úgy gondolom, hogy ettől el kéne egy kicsit mozdulnunk. Én úgy gondolom, hogy szükség van Szlovákiában olyan pártokra, amik egyértelműen megmondják, hogy kik ők, mik ők, azt, hogy milyen politikát folytatnak, azt, hogy mi a céljuk, ehhez van egy programjuk, és ezzel oda kell állni bátran az emberek elé. És igen, hogyha a választásokon az emberek úgy döntenek, hogy ezt nem támogatják, akkor abból le kell vonni a konzekvenciákat, de a Híd pont ezt próbálja most ebben a választásban megmutatni. Van egy nagyon jó programunk, több mint 400 rendelkezés van benne. A gazdaság, az egészségügy és a kisebbségi jogok területén is mindenki, aki ezt a programot értékelte, eddig nagyon pozitívan nyilatkozott róla. Már úgy értem, hogy a szakma.
Tehát szóba sem kerül az, hogy visszalépnének a választások előtt, és mondjuk egy olyan, támogatnának egy másik olyan pártot, vagy annak a képviselőjelöltjeit, amelynek az értékrendje mondjuk közel áll az önökéhez, és így mondjuk kevesebb szavazat veszne el?
Ez is egy érdekes kérdés. Én nem gondolom azt, hogy szavazat elvesztésről beszélhetünk. Tehát, hogyha megfordítom a kérdést, akkor 2020-ban az Olanora leadott 25%, az nem volt elveszett szavazat? Én úgy gondolom, hogy azok elveszett szavazatok voltak. Ha látjuk most azt, hogy megemelkedett az államadósság eddig nem látott magasságokba. Ha azt látjuk, hogy az államháztartási hiány 7 milliárd eurót tesz ki, 7 milliárd eurót, fölhívom rá a figyelmet, és húzom alá azzal, hogy az egész Európai Uniós 7 éves programozási időszakban 14 milliárd euró az, amire számíthatunk, az, amit amúgy nem tudunk kimeríteni, mert nagyon úgy néz ki, hogy 2 milliárd euró ott fog maradni. Tehát ha azt veszem, hogy az elmúlt 5 év alatt mérhetetlenül megnőtt mind az államháztartási hiány, mind pedig az egész államadósság, akkor az Olanora leadott szavazatok voltak az igazán elvesztegetett szavazatok. Itt nem történik szavazatvesztés, ez egy nehéz helyzet, én tudom, a választók számára, mert mindenki szeret a nyertes oldalán állni, mindenki szeret azon az oldalon állni, hogy szeptember 30-a után ünnepelhessen, vagy legalább láthassa azt a pártot a parlamentben, akire szavazott. De én úgy gondolom, hogy most arra kell szavazni, akiben tényleg az ember megbízik, akinek tényleg úgy gondolja, hogy meg tudná változtatni az ország irányultságát, és erre mi képesek vagyunk.
A visszalépés gondolata nem csak bennem merült föl a kérdés szintjén, hanem azokban a kollégákban is, meg elemzőkben is, akik tanúi voltak Mikulás Dzurinda és Mikhail Zsimecska négy szem közti találkozójának. Nyilván spekulál mindenki, hiszen nem tudjuk, hogy miről volt szó ezen a találkozón, de talán nem tűnik logikátlannak a felvetés, hogy mi másról beszélgetne egy 16-20% körülmért párt elnöke egy 1-2% körülmért párt elnökével.
Beszéltünk előtte Mikulás Dzurindával, ez különben nem az első találkozó volt, hanem a második. De itt pont azt kell látni, hogy jó, nem akarok, tehát nem akarom megkerülni a kérdést, természetesen szóba került ez is, nagyon, nagyon óvatos és hogy mondjam, ilyen óvatos tapogatózások történtek egyik irányból. De még egyszer, a híd és a kékekkel induló híd az egy mérsékelt liberális és egy mérsékelt konzervatív irányvonalat visz. A progresszív Szlovákia ettől sokkal másabb politikát folytat. Az azt jelenti, hogy, és ez nem csak az én gondolatom, hanem felméréseink is azt mutatják, hogy azok a választók akkor is, hogyha azt mondanánk, hogy kedves választók, szavazatok a legerősebbre, arra, aki meg tudja verni esetleg Robert Ficot, nem valószínű, hogy ennek a iránymutatásnak azok a választók eleget tennének. Ugyanúgy azok a választók, akik velünk szimpatizálnak azért, mert úgy gondolják, hogy a szövetség egy radikalizálódó nacionalista pártá alakul át, azok nem mennének a szövetséget választani szeptember 30-án, bármennyire is próbálja ezt a szövetség így beállítani, egész egyszerűen azok a választók nem szavaznának rá. Ezért mondom azt, hogy szerintem értékrend alapján kell szavazni, és azokra kell szavazni, akikről úgy gondoljuk, hogy jobbá tudják tenni ezt az országot.
Beszéljünk egy kicsit Rigó Konrádról is. Ön indult egy megyei választáson, akkor 5 vagy 6 ezer szavazatot szedett össze. Hogyan, mivel vívta ki ezt az előkelő pozícióját előbb a szövetségben, majd a Modri hídban? Mit tudott letenni az asztalra?
Hát én úgy gondolom, hogy ha megnézik azt a track recordot, hogy úgy mondjam, ami azt jelenti, hogy azt a teljesítményt, ami a híd mögött állt, és a kulturális vonalon ezt én képviseltem, akkor ez egy nagyon fontos témakörnek látszik, és nem csak látszik, hanem az is. Tehát egy nemzetiségi politikával foglalkozó pártban én úgy gondolom, hogy alapvető fontosságúnak kell lenni az oktatásnak és a kultúrának. És a kulturális területet azt én képviseltem, és én jelenítettem meg a hídban, úgyhogy ez az egyik ok. A másik ok az pedig az, hogy amikor Solymos László a híd elnöke lett, akkor felkért arra, hogy legyek a híd elnökségének tagja, és tulajdonképpen pártigazgatóként próbálja meg összetartani a választások után azt a pártot 2020-ban. És tulajdonképpen innentől kezdve egy ilyen természetes evolúciós folyamat volt az, hogy a tárgyalásokon az egyik csoportot én vezethettem, tehát arra az elnökségtől én kaptam felhatalmazást, ez volt a tartalmi, illetve a programalkotó csoporta a szövetség létrejöttekor, Solymos László pedig a technikai, illetve a pártegyesítés konkrét alapvető feltételeit vezette azt a csoportot, úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen természetes evolúciós folyamatnak volt.
Én inkább arra gondoltam, hogy önnek ugye sem önkormányzati, sem megyei képviselői, sem parlamenti képviselői tapasztalata nincs, azon kívül, hogy államtitkár volt. Tehát ez a politikai tőke, amit ön fel tud mutatni?
Hát azért nem tudom, tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy azon kívül, hogy államtitkár volt, azért az egy eléggé, hogy mondjam, egy ilyen könnyeden átlépünk egy elég fontos kérdésen, az pedig az, hogy egy államigazgatásban az is fontos, hogy tudjunk irányítani egy minisztériumot, és tudjunk irányítani egy területet. Én hozzám a kulturális örökség területe tartozott, illetve a nemzeti kisebbségek kultúrája. Pontosan látjuk, bár tudom, hogy az emberek számára ez nem érthető, vagy nem annyira tűnik fontosnak, de pontosan látjuk, hogy milyen az, amikor olyan emberek kerülnek döntő pozícióba, vagy vezető pozícióba, politikai nominánsként, akik képtelenek ilyenre. Ez az elmúlt kormány, az Olano vezette kormány a kaotikus kormányzásával tökéletesen igazolta. És természetesen fennáll a veszély annak, hogy ez újra megtörténik Szlovákiában.
Az ön egyik eredménye a kisebbségi kulturális alap létrejötte volt, ez a Kultminor néven ismert szervezet. Ez egy sikertörténet ön szerint?
Hát természetesen, tehát hogy erre nem hiszem, hogy másként kellene tekintenünk. Az elmúlt 30 évben, aki a kultúrában dolgozik, de hát ezt önnek igazán nem kell magyaráznom, az pontosan tudja, hogy mit jelent az, amikor pártok, illetve az akkori MKP még nagyon sokat beszélt a kultúrafinanszírozásról, a kultúrafinanszírozás autonómá tételéről. Csáki Pál nekiugrott, Bíró Ágnes nekiugrott, és a végén a Hídnak sikerült. És nagyon örülök, hogy én lehettem az az ember, aki a törvény alkotó tímnek volt a vezetője, mármint kulturális államtitkár, és az, hogy ez pont a Kulturális Minisztérium mellett jött létre. Nem tudom, mire céloz, arra céloz, hogy hatalmas problémák vannak a Kultminor környékén, de ha megnézi, akkor ezek a problémák is sokkal inkább halmozódtak 2020 után, amikor 2021-ben, ha jól emlékszem, pont az olanosok, pont amúgy különben az előbb már említett ex-parlamenti képviselőnk olyan módosítást toltak át, ami mérhetetlen módon megbénítja a kisebbségi kulturális alap működését, és ennek következtében tulajdonképpen a kifizetések nagyon elcsúsznak, úgyhogy vannak
a
problémák.
A György által benyújtott törvénymódosítás miatt késnek a kisebbségi kulturális támogatások?
Annak a törvényi módosításnak köszönhetően sokkal több adminisztratív feladat hárul a kisebbségi kulturális alapra, amely ezt képtelen elvégezni. Tehát, hogy ez két tényezőből áll. Egyrészt az, hogy az a törvénymódosítás, ez mérhetetlenül dilettáns törvénymódosítás volt. A másik pedig az, hogy a kisebbségi kulturális alapnak a vezetése és a jelenlegi menedzsmentje olyan, amilyen, ami azt jelenti, hogy rossz.
Beszéljünk egy kicsit az önök választási programjáról, amelyet az elemzők az egyik legjobb választási programnak tartanak. Kérdés az, hogy ugye nem az elemzők, hanem csak az elemzők járulnak az urnákhoz. Az embereket érdekli egy párt választási programja? Nyilván ezt egy pártpolitikus erre más nem válaszolhat, mint hogy igen, de...
Válaszolhat.
A politikusokon és az újságírókon, az elemzőkön kívül kit és... Miért érdekelne egy pártválasztási program ön szerint?
Pár héttel ezelőtt olvastam egy fölmérést, amiben az volt, hogy 30%-a az embereknek úgy nyilatkozott, hogy kizárólag a választási program alapján fogja eldönteni, hogy kire szavaz. Ez egy...
Elég meglepő.
De láttam, hogy mosolyog, tehát, hogy, és ezzel nem a felméréseket akarom megkérdőjelezni, ez olyan, hogy valószínűleg az emberek valamit mondani akartak, és amikor választás és programok jutnak eszükbe, akkor így könnyű erre azt mondani, hogy persze majd a program miatt. Hát nincsenek illúzióim azon a téren, hogy hányan fogják átolvasni a rövidített programunkat, és a rövidített programunk 100 oldalas, benne 400, több mint 400 intézkedéssel, de úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos.
Ha ki kéne ebből a rengeteg programpontból emelni néhány olyan, ami a legfontosabb, vagy ami megkülönbözteti mondjuk önöket, 5 másik párttól, akkor mely programpontok lennének ezek?
Hát én ezeket tulajdonképpen pár ilyen témakörre, amit már próbáltam egy picit körbe írni, bontanám. Az egyik és a legfontosabb természetesen a gazdaság rendbe tétele és újraindítása. Itt van egy nagyon egyszerű gondolat, ami szerintem mindenki számára érthető, ez az, hogyha nagyobb a torta, akkor abból nagyobb szeleteket lehet vágni. Ez azt jelenti, hogy a mindenki mindenkinek mindent ígér most ennél a választásnál is, mint ahogy nagyon sokszor. Peter Pellegrini is több mint 1 milliárdot régiófejlesztésbe, Robert Fico hasonlóan, de tulajdonképpen ebből nem maradnak ki a többi párt sem. Az azt jelenti, hogy például a kultúrára és oktatásra is akkor tudunk sokkal több pénzt elkölteni, hogyha a gazdaság teljesítő képessége sokkal nagyobb. És ehhez tulajdonképpen elsősorban stabilizálni kell a közpénzek irányítását, ehhez természetesen meg kell próbálni letörni az államháztartási hiányt, csökkenteni az államadósságot, de vannak nagyon konkrét embereket érintő intézkedéseink is ebben, mint például az, hogy visszavezetjük az egyenadót a 19%-os szintre, ami a forgalmi és a személyi jövedelemadóra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy sokkal egyszerűbb lesz az adófizetés, sokkal könnyebben és könnyebb lesz az adminisztratív teher, tehát több adót tudnak majd kiszedni, hogy úgy mondjam, vagy tehát, hogy nem kevesebb lesz az adó kerülő, hogy így mondjam. A következő pont pedig a járulék terheknek a csökkentése, ami már viszont egy olyan intézkedés, amit minden ember a saját pénztárcájában fog megérezni. Mi azt mondjuk, hogy 10%-ponttal csökkenteni kell a járulékokat, ezt ki is számoltuk, ezt meg tudjuk valósítani, ez azt jelenti, hogy azonnali fizetésnövekedést kell, hogy elérjen ezáltal, és tulajdonképpen ezzel akarjuk kompenzálni a megemelkedett hitelkamatokat is, mert a számításaink alapján tulajdonképpen átlagosan a csökkentett járuléktehernek köszönhetően 100-120 euróval több pénz kerülne minden alkalmazott zsebébe.
Igen, ám, és de az állampincstárból ez hiányozna ez a pénz, a járulékcsökkentés.
Nagyon örülök, hogy ezt a kérdést felteszi, mert ez, amire pont azt mondom, hogy míg a többiek azt mondják, hogy 1 milliárdot oda, 2 milliárdot amoda, nekünk megvan ennek a másik oldala is, és a másik oldala az pedig az, hogy a munka adóztatásáról áthelyezni a hangsúlyt a vagyon adóztatására, illetve azoknak az egészségre káros, és vagy a természetre és a természetre káros tevékenységeknek az megemelt adóztatására, ami természetesen egyrészt az első csoport nem érint mindenkit, tehát a szociálisabb, gyengébb, tehát a szegényebb csoportokat nem érinti oly mértékben, hogyha vagyont adóztatunk. A másik csoport pedig az, hogyha a természetre káros tevékenységeket és az egészségre káros tevékenységeket adóztatjuk meg, akkor pedig motiváljuk egyrészt azt a társadalmi csoportot, másrészt azt a vállalkozói csoportot arra, hogy környezettudatosabb és egészségtudatosabban dolgozzon, így érheti el, hogy kevesebb adót fizessen, és ennek a következő hatása az, hogy például sokkal kisebb lesz a teher az egészségbiztosításra, és az egészségügyben is több pénz marad.
Környezettudatosan és egészségtudatosan, ezt mondta például, a kerékpározás is ebbe a kategóriába tartozik. Gondolta volna egy évvel ezelőtt, hogy együtt fog biciklizni Mikulás Zurindával egy kampány során?
Nem. Az igazság, hogy tulajdonképpen én akkor nőttem fel, vagy hogy mondjam, akkor szocializálódtam, hogy így mondjam, amikor Mikulás Zurindáék irányították ezt az országot. 97-ben mentem főiskolára, első éven még Mecsiár volt, és akkor azt hallgattuk a főiskolán, hogy milyen jó bizony Magyarország 93-94-ben megtette azokat a reformokat, ugye ez a nagyon híres bokros csomagos történet volt, amit természetesen mindenki mérhetetlenül rühel, de Magyarországnak az adta meg a következő 10-15 évre azt a fejlődést, ami utána mindenki csak csodával tekintett, hogy úgy mondjam arra, hogy hol tartanak. Nálunk pedig még mindig kvázi egy ilyen központilag irányított és piacgazdaság területén leszállni próbáló gazdaság volt, ugye Mecsiárék vad kapitalista módszertanával, és aztán egyszer csak jöttek Mikulás Zurindáék, ugye, amiben benne voltak nagy örömömre az akkori magyar párt, az MKP is, és elkezdett a gazdaság jobban teljesíteni. Tehát, hogy és lehetett látni, hogy tényleg mérföldes léptekkel haladunk előre, és aztán utolsó éven, a második ciklus utolsó éven nekem volt szerencsém a pénzügyminisztériumban a pénzügyi államtitkár asszisztenseként ezt a testközelből látni, hogy Iván Miklósék mozgatják az országot, és én úgy gondolom, hogy akkor tényleg büszkék lehettünk Szlovákiára.
Amikor egy 1% körüli népszerűségű párt nevében kampányol, akkor mit tud tenni csüggedés ellen?
Arra gondol, hogy ez mérhetetlenül elkeseríti a kampányozó politikust?
Igen, engem biztos, hogy elkeserítene.
Biztos, hogy nem kellemes nézni azokat a számokat, amik jönnek ki folyamatosan, és mondjuk 1 vagy 2%-ot, vagy akár kevesebbet is tudnak mutatni, és az is egészen biztos, mert nem fogok köntörfalazni, hogy nem ez volt az elképzelt fejlődési görbe. Tehát az volt az elképzelt fejlődési görbe, hogy szeptemberre 3% fölé emelkedik a párt, és így reális esélye van arra, hogy az emberek úgy megérezzék, hogy tényleg itt érdemes ide szavazni. Mert ugye azt viszont érezzük, hogy ezeken a találkozókon, amiben nagyon sok van Szlovákia szerte, és nagyon sok helyen beszélgetünk az emberekkel, utcán is, rendezvényeken is, külön beszélgetéseken, nagyon sokan elmondják, hogy ők szívesen szavaznának, ők ránk akarnak szavazni, de félnek ugye attól, amiről már egy kicsit beszéltünk, hogy elveszik a szavazat. Na most, még mindig van több mint 2 hét, ha jól gondolom, igen, 13-a, 14-e van, amikor ezt az adást fölvesszük. És Szlovákiában az utolsó 2-3 hét az fantasztikus bukfencekre, szóval Szlovákia fantasztikus bukfencekre képes. Ha az előző választásokon Igor Matovicsra gondolunk, aki 5-6%-ról 25%-ra nőtt, akkor én el tudom képzelni azt, épp annak köszönhetően, hogy a mi lista vezetőnk egy volt miniszterelnök, hogy egy olyan politikai téma, egy olyan szituáció álljon elő, aminek a közepén Mikulás Zurinda meg tudja mutatni, hogy tényleg szükség van arra a tapasztalatra és arra a hozzáértésre, amit ő jelenít meg, és amit mindannyian képviselünk.
Sok minden változhat tehát pár nap alatt. Az is előfordulhat, hogy önök is bejutnak a parlamentbe, és a szövetség is bejut a parlamentbe. El tud képzelni együttműködést a két párt között? Pontosabban nem így teszem föl a kérdést, hiszen 2016-ban önök ugye úgy kampányoltak, hogy el tudnak képzelni egy Smer nélküli kormányt, úgyhogy inkább úgy teszem föl a kérdést, hogy együttműködnek majd, le tudja szögezni ebben a pillanatban, hogy együttműködnek majd a szövetséggel a parlamentben?
Hát mindenhez két ember kell, vagy hogy mondjam, tehát hogy a tánchoz is ketten kellenek. Én ezt semmiképpen nem zárnám ki. A parlamentben való együttműködés az egy koalíciós szerződésen működik, amikor az emberek eldöntik, hogy milyen irányt vesz az a kormánykoalíció. Megszületik egy kormányprogram, és a kormányprogramot valósítják meg együtt, jobb esetben, rosszabb esetben pedig a saját minisztériumaikon keresztül, illetve a saját képviselőkön keresztül egy bizonyos parlamenti érdekérvényesítéssel. Az azt jelenti, hogy természetesen olyan pártokkal is el lehet képzelni az együttműködést, akivel az ember nem szimpatizál túlságosan. Ugye ez amikor a felvezetőben azt mondta, hogy mi azzal kampányoltunk, illetve a Híd, mert akkor én még nem voltam a Híd tagja, hogy 2016-ban azzal kampányoltunk, hogy el tudnak-e az emberek képzelni egy Smer nélküli kormányt. Én úgy gondolom, hogy őszintén mondta a Híd, hogy igen, el tud képzelni egy Smer nélküli kormányt, aztán természetesen a történések azok oda jutottak, hogy nem tudtak a jobb oldalon kormányt alakítani az SNS-szel együtt sem, mert az SNS úgymond kilépett ebből, és maradt a másik oldal, illetve maradhatott volna egy akkor még úgymond mindenki számára elképzelhetetlen variáns, hogy az SNS és a Kotlebáék a Smerrel kormányoznak, ami mindenképpen sokkal rosszabb lett volna Szlovákia számára. Ezzel nem mosdatom a Híd akkori vezetőinek a döntését, ezzel csak azt mondom, hogy a politikában nagyon furcsa fordulatok jöhetnek, és ezekre is fel kell legyünk készülve.
Rigó Konráddal, a Modri Híd jelölt lista 4. helyén lévő politikussal beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.